Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! A Gitin Traktátus 42-es lapja fog ma reggel következni, és folytatjuk az előző napokban megkezdett tematikát. A központi témánk a Kánaánita szolga, és ezen belül is a félig felszabadított Kánaánita szolga. Jók vagyunk? Köszönöm. Tehát a félig felszabadított Kánaánita szolga, amelyik egy ilyen felemás státuszban van. Ugye arról beszéltünk az elmúlt napokban, hogy a Kánaánita szolga ugye egy egyszerre van egy olyan státuszban, hogy a keze munkájának gyümölcse az uráé, és egyszerre egy félig betért státuszban is van, tehát ilyen értelme rituálisan is befolyásolja a státuszát a szolgálét. És ha felszabadítják, akkor ezzel teljes jogú szabad emberré és egyben zsidóvá válik. De mi van akkor, hogyha csak félig szabadul föl? A Misnánk is erről beszélt. A Misnában Bét Hillel azt mondta, hogy kezdetben az az ásponton volt, hogy egyik nap szolgának tekintjük az ilyet, másik nap szabad embernek, egyik nap a saját kasszájára dolgozik, a másik nap az urának a kasszájára dolgozik. De Bét Sámájnak nem tetszett ez a javaslat. Ő azt mondta, inkább szabadítsa föl a szolgált teljesen az ura, és végül Bét Hillel ezt el is fogadta. Aztán tegnap arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen hogyan is állhat fel egy ilyen felemás állapot, hogy valaki félig szolga, félig szabad ember. A diskurzusunk végén eljutottunk arra az egyszerű válaszra, hogy ha egy szolgának két ura volt, és az egyik felszabadította, akkor a fele felszabadult, a másik fele nem. De volt egy vita annak kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha egy ura van, és az az egy ura, az félig szabadítja csak föl. Akkor működik-e ez, létrejöhet-e egy ilyen állapot, hogy félig van felszabadítva, és félig nem. És erről a kérdésről vitázott Rebi és a bölcsek. Vitáztak Rebi és a bölcsek. Ha me sárvörkha ci avdoj, ha valaki felszabadítja a szolgájának a felét, Rebi azt mondta, hogy kana, létrejön a félig felszabadított állapot, a bölcsök viszont azt mondták, hogy laj kana, nem jön létre a félig felszabadított állapot. Hogy miért nem, és hogy mely esetekről szól ez a vita, arról beszéltünk tegnap részletesen, de akkor még egyszer, ha me sáhlelche ci avdoj, ha valakinek van egy szolgája, és ő félig felszabadítja a szolgáját, Rebi szerint ez egy működő lehetőség, tehát félig felszabadul a szolga. Bölcsek szerint nem, mert nem lehet egy szolgát félig felszabadítani. Amarába a machlai közben se sikre hecce, vinni a hecce, a sikre hecce, macha hecce, én őszem a tanak hecce, kivennek a napig minden kulej, divrákul kana. Azt mondta erre Rába, mikor mondják azt a bölcsek, hogy ha valaki csak félig szabadítja fel a szolgáját, akkor az nem működik, jogilag nem tud létrejönni egy ilyen állapot, akkor, hogyha a felét szabadítja fel, és a másik felét nem szabadítja fel. De ha úgy idéz elő egy ilyen felemás állapotot, hogy a felét felszabadítja, a másik felét mondjuk elajándékozza, vagy a felét felszabadítja, és a másik felét eladja, akkor kiven de napik minei kulei divreha kail kana. Akkor tekintettel arra, hogy ezzel a jogi aktussal ő teljes egészében megvált a szolgától, csak a felétől úgy vált meg, hogy felszabadította, a másik felétől úgy vált meg, hogy eladta, akkor a maga, az állapot létrejön. Mikor nem tud létrejönni Rába véleménye szerint a bölcsek álláspontjában, mikor nem tud létrejönni egy félig felszabadított szolga, és valaki, aki félig fel van szabadítva, félig szolga, akkor, hogyha félig felszabadítja. De félig felszabadítja, félig eladja. Félig felszabadítja, félig elajándékozza. Akkor ezzel ő teljes egészében megvált a szolgától, és mint ilyen létrejön az állapot. Az egyik fele a szolgának szabad lesz, a másik fele meg azért lesz, akinek ajándékozta, vagy akinek eladta. És stimmt? Amelia báje, ube kulöjlő pligi. Azt mondta rá, báje, várjál csak rá, te azt akarod mondani, hogyha így a szolgától teljes egészében megvált az ura, csak az egyik felétől úgy vált meg, hogy elajándékozta, és a másik felétől úgy vált meg, hogy felszabadította, akkor létrejön ez az állapot? Tényleg? Szerinted ez esetben a bölcsek nem fognak többet vitatkozni Rebivel, és nem fogják azt mondani, hogy nem tud létrejönni egy felemás állapot, hanem szerintük is létrejön a felemás állapot? Vahatani hád a kaiszebnek haszol a snélvadov, kanu, ami sáhlerin zedze, de tányi idach, kolnak haszájn a szunim leplajni, haimer kolnak haszájn a szunim leplajni, plöjni a vodáj, áf hém átszvam lőjkanú, máj láb, ha rebi, ha rebanon. Van két brájta, és ez a két brájta, ez látszólag rebi és a bölcsek vitáját tükrözi. Miről szól a két brájta? Az egyik brájta úgy szól, hogy valakinek van két szolgája. És a következőt mondja, ír egy ajándékozási levelet, amiben azt írja, minden vagyonomat ráírom a két szolgámra. És hogyha minden vagyonát ráírja a két szolgája, akkor a saját szolgáknak a szolgákat is ráírja a két szolgára, ugye? Tegyük föl, ha valaki azt mondja, később lesz erről szó, és már korábban is említettük pár héttel ezelőtt, valakinek van egy szolgája, és a teljes vagyonát ráírja a szolgájára, akkor a szolgát magát is ráírta a szolgájára, tehát a szolga felszabadul. Ugye? Ez esetben, ha egy szolga van, és az egy szolgának odaajándékozza a teljes vagyonát, akkor a szolga teljes vagyont megszerzi, benne saját magával, tehát felszabadul. Ha viszont két szolgájára írja rá a teljes vagyonát, akkor mi van? Mind a ketten megkapják a vagyon felét, és ilyen értelemben mind a ketten megkapják egymásnak a felét is. Akkor mi lesz? A két szolga mind a ketten félig vannak felszabadítva. Mit kell csinálni, hogy egymás félig szolgái lesznek? Mi a legjobb megoldás? Minek fog örülni mindenki? Szabadítsák fel egymást. Én felszabadítom a te feledet, te felszabadítod az én felemet. Oké? Okay? Á, de nagyon jó kérdés. Úgy tűnik, hogy igen. Ez az egyik brájta. Van egy másik brájta. Ha valaki azt mondja, tánya idach, ha immer kalne haszájni szunim le plöjni, u plöjni ávdaj. Valaki nagyon hasonló a brájta, ott nem arról van szó, hogy írja, hanem mondja. Minden vagyonom ennek és ennek a szolgának legyen a tulajdona. Áf acmam löj kanu. Ez esetben azt mondja, a brájta nem szereztek meg semmit a vagyonból, és még magukat sem. Mit látunk, hogy pont fordítva, mint ahogy az előbb mondtuk a brájtában. My love, mit lehet feltételezni? Ha Rebi, ha Rebanon, hogy valószínűleg az egyik brájta az Rebi véleményét tükrözi, a másik brájta a bölcsek véleményét tükrözi. Kérdezzük, látom, hogy ne bonyolódjunk bele a keleténél jobban. Igénybe fogjuk venni a táblát. Tehát a következő volt ha valaki, azt mondtuk, hogy ha valaki félig szabadítja fel a szolgáját. Ugye? Akkor két vélemény volt. Rebi azt mondta, hogy oké, okay, van egy fél szolga. A bölcsek azt mondták, hogy nem, nincs olyan, hogy fél szolga. Nem lesz az illető szolga felszabadítva. Ugye ez volt az alapvitánk. Majd jött Rába, És a következőt mondta. Ha mikor van vita, azt mondta, akkor, mikor van vita a rebbi és a bölcsek között, akkor, hogyha csak félig szabadítom fel a szolgámat. Rebbi azt mondja, hogy az működik, a bölcsek azt mondják, hogy nem működik. De hogyha nem félig felszabadítom a szolgámat, hanem teljesen lemondok a szolgámról, csak úgy, hogy a felét elajándékozom, a másik felét felszabadítom, akkor működik a dolog. Szerintem akkor mindenki egyetért. Ha teljesen lemondok a szolgáról, akkor mind rebbi, mind a bölcsek szerint létrejöhet egy olyan állapot, hogy félig szolga. Például azt mondta Rába, hogyha én a szolgám felét felszabadítom, a másik felét odaadom a Gábornak ajándékba, akkor teljesen lemondtam a szolgámról. Ebben az esetben, Rába szerint, a bölcsek is egyetértenének, hogy létrejön egy olyan állapot, hogy félig, egy félig felszajtott szolg. Jön a báje, és azt mondja, hogy nem értek veled egyet. Miért? Mert túl hozok neked két brájtát, amiben két ellentétes brájta, amiben úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy valaki lemond teljesen a szolgájának a feléről, nem, lemond teljesen a szolgájáról, tehát egy olyan esetről van szó, amiről te beszélsz, és mégis az egyik vélemény szerint létrejön a fele más állapot, a másik vélemény szerint nem. Mi ez a két brájta? Mondjuk azt, hogy B1, B2. B1-ben arról van szó, hogy mind a két esetben arról van szó, hogy teljes vagyonát benne a szolgákkal két szolgájára írja. Oké? Okay? A Brájta 1 azt mondja, hogy oké, okay, létrejön az állapot, úgyhogy a két szolga maga is félig felszabadított szolgává válik, egymásnak tulajdonolják a másik felét. Mit kell csinálni? Mind a ketten adjanak egymásnak felszabadító levelet. A másik Brájta azt mondja, hogy nem jön létre semmi. Mi az én gondolatom, az első lehetséges gondolatom, hogy a B1 az egyenlő Rebivel, a B2 egyenlő a bölcsekkel. Ugye mit mondtak a bölcsek? Mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hogy létrejön, ha valaki félig szabadítja a szolgát, létrejön a feles állapot. A bölcsek azt mondták, hogy nem jön létre. És mit látok? Hogy a Brájta nem csak arra az esetről beszél, amikor valaki félig felszabadítja a szolgáját, hanem arra az esetről is, amikor te Rába azt mondtad, hogy mind a ketten egyetértenének, hogy létrejön a feles állapot. Mi ez a helyzet? Akkor, amikor teljesen lemond a vagyonáról. Nézd meg! Mert ebben a két brájtában arról van szó, hogy a teljes vagyonát átírja, és mégis az egyik brájta azt mondja, hogy nem jön létre az állapot. Mit látok ebből, hogy nincs igazad? Rebi és bölcsek akkor is vitatkoznak, amikor a teljes vagyonáról lemond. Nem csak akkor, amikor nem. Ez a kiinduló pontja a bájének. Most lesz öt változat, hogy hogyan lehet magyarázni a két brájtát, és ezzel hogyan lehet mégis megerősíteni Rába véleményét, és azt mondani, ha teljesen lemond a szolgáról, akkor a bölcsek szerint is létrejön a fele más állapot, és a két brájta valami másról beszél. Tehát akkor ez volt az egyes variáció. Kettes variáció. Nem az a különbség a brájta 1 és a brájta 2 között, hogy az egyik rebi véleményét tükrözi, a másik a bölcsekét, hanem valami más. Loj, ájni vájni, rabbanon, hadamar, kuloj, hadamar, heci, heci. És megmondom neked, mi a különbség. A Brájta 1-ben miről van szó, hogy azt mondta, a teljes vagyonomat a két szolgámra írom. És ezért működik, ezért mondja a Brájta azt, hogy fele, létrejön a fele más állapot, hogy a teljes vagyonomat ráírom a két szolgámra, akkor beleértve a két szolgát magát is, akkor az egyik szolga fele az egyiké lesz, a másik szolga fele a másiké. A Brájta 2 nem erről szól, hanem a Brájta 2 arról szól, hogy csak azt mondja, hogy a fél vagyonom legyen az egyiké, a fél vagyonom a másiké. És ezért nem jön létre, mert csak azt mondta, hogy a fele. Az azt mondta, hogy a felét szabadította föl. Nem azt mondta, hogy lemondok a teljesről, és csak ezáltal jött létre a feles állapot, hanem azt mondta, hogy a fél vagyonom, és ezért nem jön létre. Azt mondja, Talmud, ha mindek tani szeifa, vi imamar heci, heci, lej, kanu, mi klauda, ne iso, lej, amar kuloj. Azt mondta, de nem jó ez, mert azt mondta, hogy a kettes brájta abban úgy fogalmaz, hogy a fél vagyonomat adom az egyik szolgának, a fél vagyonomat a másik szolgának. Nem lehet, hogy erről van szó, mert ugyanennek a brájtának a végén azt mondja, hogy ez a törvény. Ha viszont azt mondta, hogy a felét adom ennek, a felét adom annak, akkor nem jön létre az állapot. Miklál Denésidam, mert kulajak, ezek szerint a Brájta elején nem azt mondta, hogy fele-fele, hanem azt mondta, hogy az egész. Perusra kamerfájás, áf átszman lő, kanú, kétszát kérdő, amar heci-heci. Azt mondja Talmud, nem, továbbra is jó ez a magyarázat. Amikor a Brájta végén azt mondja, hogy a fél vagyonomat adom ennek, fél vagyonomat annak, akkor azt a Brájta elejének a magyarázata tulajdonképpen. Tehát továbbra is kitartunk a mellett, hogy a B2-es, a Brájta, a kettes Brájta az végig arról szól, hogy azt mondta, hogy a fél vagyonomat erre a szolgára írom, a fél vagyonomat arra a szolgára írom. Halkin nem mi sztábra, de íszálka, de állítak, nézd, amar kulaj, hástamar kulaj, lőj, kanu, amar heci, mi baj. Ráadásul még logikus is, hogy a Brájta vége magyarázza az elejét, mert ha nem magyarázná, akkor mi szükség lenne mondani a végén? Ha az elején arról van szó, hogy az egész vagyonomat ráírom, és akkor nem jön létre a feles állapot, akkor ha a fél vagyonomat írom rá, akkor pláne nem jön létre a fele más állapot. Imsum hallói irény, tanna széfele gulai reises, lai témár reise, damar heci heci, valamar kulai, kanu, tanna széfele damar heci heci, mikláda reise, damar kulai, a filo achik lai kanu. Azt mondtam, hogy ez még nem lenne egy indikáció arra, hogy így kelljen magyarázni a Brájtát, mert lehetne azt mondani, hogy igaz, hogy a Brájta eleje már elmondta, hogy ha az egészet írta rá, akkor sem jön létre a fele más állapot, akkor mi szükség lenne mondani a feles, pont azért, hogy tudjad, hogy se az egész, se a feles. De ez még nem jelentene egy ilyen indikációt. Oké, akkor minden esetre mit mondunk most? Hogy van egy lehetséges magyarázata a két Brájtának, ami megengedi, hogy ne úgy magyarázzuk a két brájtát, hogy az egyes brájta a rebi, a kettes brájta a bölcsek, hanem úgy magyarázzuk, hogy az egyes brájtában úgy fogalmaz, hogy a teljes vagyonomat a két szolgámra írom, a kettes brájtában meg úgy fogalmaz, hogy a felét erre írom, a felét arra írom. Most jön egy következő magyarázat. Ibai szém a lő kásse kánk bistár echot kámbesné starsz. Még egy lehetséges magyarázat. Kámbes stár echod, kámbes tré stáris. A kettes brájta, amelyikben azt mondja, hogyha valaki fölírja a teljes vagyonát, ráírja a teljes vagyonát két szolgájára, akkor nem jön létre semmi, nem jön létre egy fele más állapot, az miről szól? Arról, amikor egy okiratban csinálja az egészet. És van egy szabály. Hogyha valaki egy okiratban szabadítja föl két szolgáját, akkor az nem működik. Hasonlóan, mint ha valaki írna, valakinek két felesége van, és ír egy vállalólevelet, és azzal akar elválni mind a két feleséget egyszerre, az nem működik. És ezért egy ilyen technikai oka van annak, hogy a kettes brájtában nem működik a dolog. Az egyes brájtában két okirat van, és ezért működik. Tehát semmi köze a rebi és a bölcsek vitájához a dolognak. Ez szerint a magyarázat szerint. Azt mondja, Talmud, hogy stár echod már írje, heci, a filamar kulai namilai kanu. Azt mondja, Talmud, de hogyha tényleg ez a kérdés, hogy most két okirat volt, vagy egy okirat volt, akkor miért a kettes brájta miért úgy fogalmaz, hogy ha azt mondta, hogy fele-fele, akkor nem jön létre. Ha nem fele-felét mondott, hanem egészet mondott, akkor sem jön létre, mert egy okiratba vette bele az egészet. Aki nem kell, mert áf, átszmol, hogy kamad, vagy mondjam, stár echod, vagy stár, és kanu, vagy már heci, Habes Nésnál és nem női kanaszt, hogy igen, úgy kell érteni a Brájtát, hogy a Brájta azt mondja, ha egy okiratba írta, akkor nem, semmiképp nem jön létre az állapot, mert egy okirattal nem lehet két szolgát felszabadítani. Ha két okiratba írta, akkor föl lehet, de akkor is csak akkor működik, ha teljes vagyonát írta a két szolgára, két külön okiratba, de hogyha a felét írta az egyikre, a felét írta a másikra, akkor nem működik. Miért? Mert csak a felét szabadította fel a szolgának, és nem az egészet. Iba is szeim valói kásja, kán, bevász, áhász, kán, bezáhász. Következő lehetséges magyarázat. Azt lehet mondani, hogy a B1, ahol azt mondja, hogy működik, akkor van, amikor egyszerre szabadít, amikor egyszerre írja az egészet a két szolgájára. A B2, amikor azt mondja, hogy nem működik, amikor egymás után. Mindjárt is magyarázom. Tehát, ha valaki egyszerre írja a teljes vagyonát a két szolgájára, akkor egyszerre válik a teljes vagyona mind a két szolgájávé, és válik az benne saját magukkal, az egyik szolgának a fele válik az egyik szolgájé, a másik szolgának a fele válik a másik szolgája, és a dolog működik. A kettes brájtában arról van szó, hogy először föli ráírja a teljes vagyonát az egyik szolgájára, és utána ráírja a teljes vagyonát a másik szolgájára. Ez nyilván nem működik, és erről szól a kettes brájt, ezért mondjuk, hogy nem működik. Azt mondja, Talmud, oké. Mislém a bászolói kanida, kanilé káma, el a káma likni, návsulikni, havrei. Elemik vártak, de még azt mondja, ez nem egy jó magyarázat. Miért? Mert akkor nem lehet azt mondani, hogy nem működik. Ha egymás után írja rá, akkor az elsőnek mit mond? Tessék, itt a szolgám, rádírom a teljes vagyonomat. Vagy jön a másik szolga, azt mondja, rádírom a teljes vagyonomat. Az első szolgánál működne, az első szolga felszabadulna, és megszerezne a teljes vagyon, beleértve a másik szolgával. Nála működne, a másodiknál nem működne. Akkor a Brájta nem azt mondja, hogy, nála, hogy nem működik, hanem azt mondja, hogy a kettes szolgának nem működik. Tehát akkor ezt a magyarázatot elvetjük. Következő magyarázat. Rávási Ammár Sájni Haszam, de Kakarilei Avdai. Azt mondja, van egy új lehetséges magyarázatom. A B1-ben működik, mert ott azt mondta, nektek adom. A B2-ben azt mondta, a szolgáimnak adom. Mi a különbség? Ha azt mondtam, hogy a szolgáimnak adom, akkor lehet, hogy ő azt hiszi, a szolgák ura, hogy úgy adhatja a vagyonát a szolgáknak, hogy ők továbbra is szolgák maradnak. És ebből a téves kiinduló pontból adja, csinálja, amit csinál. Ez egy téves kiinduló pont, mert olyan nincs. Egy szolga nem szerezhet meg valamit saját magának mindaddig, amíg szolga. Ő viszont úgy akarta nekik adni, hogy továbbra is a szolgái maradjanak. Tehát ez egy fából vaskarika, ezért nem működik a dolog. De a B1-ben, ahol nem azt mondta, hogy a szolgáimnak adom, hanem azt mondta, hogy nektek adom, ott a dolog működik. Azt mondta, hogy nem. Azt is mondta, hogy a szolgáimnak, akkor nem úgy értette, hogy a szolgáimnak úgy, hogy azok szolgáim maradjanak, hanem úgy értette, hogy azok, akik eddig szolgáim voltak, és most már nem lesznek szolgáim, mert felszabadítom őket. Mi lojtnán? A kaiszöv kolne haszom le ábda jatszal a hénus, sír kárka kolsul jatszal. Most a Talmud bizonyítani fogja, hogy ha valaki azt mondja, hogy a szolgámnak adok valamit, ezt nem úgy érti, azzal nem azt akarja mondani, hogy a szolgámnak úgy, hogy ő szolga marad, hanem úgy érti, hogy az, aki eddig szolga volt, és most neki adom a vagyonomat, ezzel ő is felszabadul. Ugye, ezt korábban már beszéltünk, vagy említettük ezt a misnát. A misna arról szól, hogy valaki ráírja a szolgájára a vagyonát, akkor az automatikus, amit mondtunk, a szolga is felszabadul. De, sier kalka kolsul lajatsz a lehérusz. De ha azt mondom, rádírom az összes vagyonomat, kivéve egy ingatlant, akkor azt mondja, misnalói lajatsz a lehérusz, akkor az nem jó. Mikor tudom felszabadítani a szolgámat azzal, ha azt mondom, hogy az egész vagyonomat rádírom. Akkor, hogyha biztos vagyok benne, hogy tényleg minden vagyonáról lemondott az úr, beleértve a szolgát is, akkor az a föl is szabadította automatikusan. De azt mondta, minden vagyonomat nekiadom, kivéve egy bizonyos ingatlant. Azt jelenti, hogy valamit még meg akar magának tartani. Ha valamit még meg akar magának tartani, akkor a szolga sem szabadul föl teljesen. Ez Rami Mishna azt mondja, a szolga ez esetben nem szabadul föl. Ha viszont Rami Simon Öymer, leülöm huben hajnén, átsajnén, mert kalnék haszajnén, szövünk plenni, ávdi, chucz, mi echod meriba is be. Rami Simon azt mondja, szerintem nem. Szerintem csak akkor bizonyosul, hogy az ura, a mester nem akar, ja, hogy a szolgája felszabaduljon, ha nem azt mondja, hogy minden vagyonomat ráírom, kivéve egy ingatlan, hanem azt mondom, minden vagyonomat ráírom egy ezred részén kívül. Azt mondja, hogy mindenből, amit ráírok, egy ezred rész, még magamnak meg akarok tartani. Azt mondja, hogy a szolgából magából is. Akkor az tényleg az a szolga nem szabadul fel. De bárhogy is legyen, tájmodan már, hogy meghatom sem, nem hallom, mert akár májkani, vagy evett karilei, ele ávdisaj, kvár, ha nem ávdisaj, kvár. Mit látok ebből az egész diskurzusból? Sem Rabbi Simon, sem a bölcsek nem mondják, hogy probléma, hogy az illető azt mondja, hogy a szolgámra írom. Az a probléma, hogy most teljesen lemondott minden magyarál, vagy nem. Az, hogy azt mondja, a szolgámra írom, az nem jelent semmit. Az azt jelenti, hogy a szolgámra, aki korábban szolga volt, most, hogy minden vagyonomat ráírom, ezzel ő magát is magára írom, és ezzel felszabadul a szolga státusz alól. Tehát akkor ugyanígy itt is lehetne azt mondani, attól még, hogy azt mondta, hogy a szolgáimnak, az nem úgy érti, hogy a szolgáimnak, úgy érti valakiknek, akik eddig a szolgáim voltak. Tehát ezt a magyarázatot is kihúzzuk. Oké, idáig tartott ez a diskurzus, kedves barátaim. Érdemes lesz ezt még visszanézni. Most sem lesz könnyebb különben, de legalább egy új dolog jön. Itt láttam, hogy mindenkinek beindult a fantáziája. Mi van akkor, hogyha... valaki félig szolga, félig szabad. Ugye a mi mistánk mit mondott? Ha valaki félig szolga, félig szabad, akkor Bét Hillel azt mondta, egy nap dolgozzon magának, egy nap dolgozzon az urának. Bét Sámály azt mondta, ezt nem lehet csinálni, mert oké, megoldottad a munkájához való jogot. Mi van a rituális státuszával? Nem tud házas, egy nap házasodjon egy szolganővel, egy nap meg egy szabadnővel? Ez nem működik. Inkább szabadítsa föl. De mit illasz, jó, igazad van, felszabad. Én is egyetértek, csináljuk így, legyen. Ha van egy ilyen felemás státuszú szolga, akkor ezt föl kell szabadítani. Oké. Okay. Most a következőről lesz szó. Mi van akkor, hogyha egy szolgát felöklel egy ökör? Ráadásul egy olyan szolgát, aki félig van felszabadítva. Mi van akkor, hogyha egy félig felszabadított szolgát felöklel egy ökör? Először tisztázzuk a bibliai szabályait az ököröklelésnek. Ha valakit felöklel egy ökör, és az ökör, ez egy öklelős ökör. Ez olyan, mint a harapós kutya. Tehát egy olyan ökör, akivel vigyázni kellett volna. Akkor... pillanat. Most ugye két dologról lehet szó. Szó lehet arról, hogy öklölős ökör valakit felöklel, de nem hal meg az illető, csak kárt okoz az illetőben, erről lesz először szó. Később szó lesz arról, hogyha öklölős ökör felöklel valakit, és meg is öli. Azért kicsit később lesz róla szó, ne keverjük a kettőt. Harapós kutya, jobban. Harapós kutya megharap valakit, és kárt tesz benne, vagy harapós kutya meghal valakit, és az illető meghal. Most, ha harapós kutya, vagy az öklelős ökör fölöklel valakit, és az kárt tesz benne, a halakháza az, hogy fizetni kell kártérítést. Kinek fizesse a kártérítést? Kinek? Ha egy szolgáról lenne szó, akkor minden, ami a szolgának jár, az az uráé. Akkor az uráé. De itt most egy felemás szolgáról van szó. Tehát félig szolga, félig szabad ember. Akkor kinek kell fizetni a kártérítést? Szerintetek? Fele-fele, azt mondod? Azt mondja a Misna, vagy azt mondja a Talmud, nakhaj, jöjjön rábaj le rábaj, jöjjön se, látsz majd. Ha azon a napon öklelte föl, amikor éppen szolga volt, akkor menjen a szolgának. Ne, akkor menjen az urának. Ha éppen a szabad napon, szabad napján Lehet-e föl? Akkor menjen neki. Azt mondja, Talmud, most figyelj, Wagner Tamás. El a meáta, jöjjön se rába, jissza a sivka, jöjjön se látszma, jissza, vagy hajnin? Milyen ötlet ez? Akkor ezek szerint azon a napon, amikor szabad ember vegyen el egy szabad nőt, amelyik napon meg szolga, akkor vegyen egy szolganőt? Egy ilyen dupla életet? Hol van itt a logika? Ja, iszúr a lojkamrina? Szerintem nem, ne keverd a kettőt. Az egyik az egy tulajdonjogi kérdés, vagy egy kártérítési kérdés. A másik az egy tilalmi kérdés, egy vallási tilalmi kérdés, hogy az ember kivel házasodik. A két dolgot nem lehet egy lapon említeni. Oké. Okay. Ez volt az az eset, amikor kártérítést kell fizetni, és nem tudom, hogy kinek kell kártérítést fizetni. Van egy másik eset, amikor valakit megöl az ökör. Most, hogyha a Tóra azt mondja, ha egy szolgát öl meg az ökör, akkor knászt kell fizetni. Pénzbírságot. Ez a pénzbírság mindentől független a 30 sékel. Azt mondja a Tóra. Ha egy szabad embert ökrel fel az ökör és megöl, akkor nem pénzbírságot kell fizetni, hanem ki kell fizetni a felöklelt ember örököseinek a felöklelt ember értékét. Hogyha határozzuk meg az értékét, hogyha egy szolgaként eladnák a szolgapiacon, akkor mennyi lett volna azon a napon az értéke, amikor felöklelte az a kör. Oké? Okay? Mi lehet, hogy sokkal több lesz, mint 30 sékel. Az egyik egy pénzbírság, a másik egy kártérítés. Okay? Nem ugyanaz, mert a pénzbírság az mindig ugyanannyi. Kártérítés az értékétől függ. Oké, okay, emlékeztek, itt egyszer már részletesen beszéltünk a kártérítés és a pénzbírság közötti különbségre, amikor a kiskorú lány megerőszakolásáról volt szó, hogyha visszaemlékeztek. Oké, okay, most ebben nem fogunk elmélni. Na, akkor mi történik akkor, hogyha felöklel egy ökör egy félig szolga, félig szabad embert, és megöli, kinek kell, akkor mit kell fizetni, és mit kell fizetni? És kinek? Knászt kell fizetni, tehát pénzbírságot az urának, vagy kártérítést az örökösöknek. Ha egy szolga, akkor pénzbírságot kell fizetni az urának. Ha szabad ember, akkor az örökösöknek kell fizetni pénzbírságot. Kártérítést. Azt mondja a Bright, a tasmá, én is, mi se heci, de heci, ne, hajj. Ne is, én heci, knász, le rába, én heci, köj, fej, le, jaj, sa. Mit mond a Bright? Ez esetben egy fél pénzbírságot kell adni az urának, és egy fél kártérítést az örökösöknek. Amáj. Miért? Ha igaz lenne az, amit mondtál a nem gyilkossága, vagy emberöléssel végződő öklelésnél. Mit mondtál? Hogy mindig azt szerint a nap szerint kell fizetni, amelyik napon felöklelték. Akkor itt is. Ha éppen az a napon öklelte föl, amikor, és ha ölte meg az ökör, amikor szolga, akkor menjen az egész pénzbírság az urának. Hogyha az a napon öklelte föl, és ölte meg az ökör, amikor szabad ember, akkor menjen az egész kártérítés a családjának. Miért felezünk? A máj, ha kérdám, hogy lejj, majd jöjjön sem rába, illen rába, jöjjön sem, látsz majd. Itt is azt kell mondanunk, hogy amelyik nap, az legyen a szabály. Amelyik nap, ha éppen szolga volt, akkor az urának megy a pénzbírság. Ha szabad ember volt, akkor a családjának megy a kártérítés. Azt mondja, sajni haha. De ka kalja kárna. Azt mondja, ez itt egy másik, más eset. Miért más? Mert itt, amikor megöli az embert, akkor az egésznek a, ezt úgy lehet szont lefolytani, a tőkéjét elveszi. Értsük, miről van szó. Én most két esetet próbálunk összehasonlítani. Van egy eset, amikor az illetőben kárt tesz az ökör, és azt mondtuk, hogy mindig olyan azt szerint kell kártérítést fizetni, hogy éppen melyik napon volt. A fele szolga, fele szabad ember, éppen amelyik napon volt. A másik esetben megöli az ökör a félig szabad, félig szolga ember, és itt mit mondunk, akkor felezünk. Nem azt nézzük, hogy melyik napon volt. Mi a különbség a kettő között? Az egyikben ez az ember tovább él. Vissza fogunk térni, és újra lesz félig. Egy nap ez, egy nap az. Egy nap ez, egy nap az. Itt megöli az ember, tehát ott vége. akkor feleznünk kell azt, ami maradt. Ugye? Nem fog visszaállni egy ilyen nap, egy olyan nap állapotba. És ezért én azt tudom neked mondani, hogy van különbség a kettő között. Igaz, hogy a Brájta azt mondja, hogyha megölte az illetőt, akkor felezni kell, és fél kártérítést, fél pénzbírságot kell fizetni. Mégis, ha nem megölte az ököl, hanem csak kárt tett benne, akkor azt kell nézni, hogy melyik nap történt az eset. Még velem vagytok? Remélem. Oké. Most, ahhoz, hogy a következő részt értsük, ahhoz egy kis háttérinformációra van szükség. Ha valaki kárt tesz valakiben, akkor milyen kártérítést kell fizetni? Valaki esetleg emlékszik, ez egy igazi talmid chochemnek kell lenni. Hányféle kártérítést kell fizetni, ha valaki kárt tesz valaki másban? Elárulom nektek ötfélét. Nezek, szár, libuj, sevesz, bojsesz. Kártérítést. Mit mondta? Nagyon jó, munkakiesést. Fájdalomdíjat. Szégyendíjat. És a gyógyításdíját. Ez az ötféle van. Abból az első, a kártérítés az az, hogy milyen az értéke a dolognak, vagy most az illetőről van szó, az értéke az illetőnek hogy csökkent. Tehát valaki összeverekedett valakivel, és eltörte a karját, akkor és nem, már nem fog visszaállni a karja, nem lesz olyan erős a karja, egy ilyen gyenge karú ember értéke mennyivel kevesebb, mint egy erős karú emberé a munkapiacon. Oké? Okay? Ez a kártérítés. Talmud azt mondja, hogy amikor egy állat tesz kárt egy emberben, mondjuk egy öklelős ökör, akkor az ötféle kártérítésből csak az első van. A kártérítés. Nincsen sevesz, munkakiesés, ripuj, a gyógyítás, fájdalomdíj, szégyendíj, ezek nincsenek. Csak az első, csak a nezek. A kérdés az az, hogy mi ez a nezek? Mi ez a kártérítés? Mit kell ilyenkor fizetni? Mi tartozik ide a kártérítésbe? És ebben vita van a Bája és Rove között. A Bája azt mondja, kezdjük Rovéval. Rove azt mondja, hogy a kártérítés, amit ilyenkor fizetni, tegyük fel, hogy valakinek az ökle fölöklelt valakit, és átszúrta a karját. Akkor itt két állapot van. Van egy időszak, amikor átszúrt karral fekszik az ágyban, és van egy időszak, amikor átszúrt karral, miután meggyógyult, milyen a karja. Oké? Okay? Akkor a Rave azt mondja, hogy mivel itt nincs sevesz, nem kell fizetni munkakiesést, csak azt kell néznünk, hogy miután felgyógyul, milyen lesz a karja. Ha is az csökkenti az illető munkapiaci értékét, akkor azt kell kifizetni. A Bája azt mondja, hogy a kártérítés az vonatkozik arra az időszakra is, amíg felgyógyul. Hogy ott a munkapiaci értéke kisebb. Nem a munkakiesést, hanem a munkapiaci értékének a csökkenésére két időszak van. Van egy időszak, amikor még gyógyul, meg van egy időszak, amikor már meggyógyul. A Bája szerint mind a kettőt figyelembe kell venni. Oké? Okay? Most. Oké. Okay. Mit mondtunk az előbb? Az előbb azt mondtuk, hogy a különbség, térjünk vissza az előbbi két egymással látszólag ellentétes esethez. Volt egy eset, amikor azt mondtuk, hogy volt egy eset, amikor azt mondtuk, hogy ha felöklelte az ökör, és meghalt, akkor fél pénzbírság, fél kártérítés. Ha nem meghalt az a félig szabad szolga, hanem csak kárt tettek benne, akkor ha felöklelte az ökör és kárt tett benne, akkor attól függ, hogy melyik napon volt. Hogy lehet, miért nem ugyanaz a szabály? Akkor itt is nézzük, hogy melyik napon volt. Amikor megölte, akkor is nézzük, hogy melyik napon volt. Azt mondta a Talmud, sajni alha, de kakálja kárna. A különbség az az, hogy itt maga a szolga megszűnt létezni, az ember megszűnt létezni. Kálja kárna, a tőke tűnt el. Nem lesz többet egy olyan, hogy egyik nap ilyen, egyik nap olyan. És ezért felezni kell. Fél pénzbírság, fél kártérítés. Oké. Okay. Akkor ezek szerint az előző eset, amikor nem meghalt a fele más szolga, hanem csak kárt tett benne az ökör, az egy milyen eset, amikor a tőke nem vész el? Vagyis egy olyan eset, amikor fölgyógyul a sebéből, amit az ökör okozott neki. Értek csak ennyit. Écsé. Tehát amikor fölgyógyul a sebéből a szolga. Ha egy olyan esetről beszélek, amikor fölgyógyul a sebéből a szolga, akkor érthető, még egyszer, hogy olyan esetről beszélek, amikor fölgyógyul a sebéből a szolga, akkor ha a báje véleményét követjük, amit az előbb kifejtettük, ami szerint fizetni kell nem csak a végső értécsökkenést, hanem minden napot, ami kimaradt a munkából, azt is fizetni kell, akkor értem azt, hogy mit jelent az, oké, okay, bocsánat. Az előbb egy kicsit rosszul mondtam. Újra, kezdjük előről. Még egyszer. Ha valakit felöklel az ökör, és kárt tesz benne, most jól mondtam az előbb, csak nem vittem végig. Tehát még egyszer. Ha valakit felöklel az ökör, és kárt tesz benne, maradandó kárt, akkor mindenki egyetért, hogy van kártérítés. A kötelezettség az értékcsökkenésnek megfelelő. A báje viszont azt mondja, hogy nem csak azt nézzük, amikor a értékcsökkenési kártérítést kell az illetőnek fizetni, hogy mi lesz a végén, miután felgyógyult, hanem azt is nézzük, hogy mi van addig, amíg felgyógyult. Amíg nem gyógyult föl, addig az ő munkapiaci értéke kevesebb, és ezért is kell kártérítést fizetni. Most. Mindenképp egy olyan esetről kell beszélnünk, amikor a végén teljesen felgyógyul. Mert ha nem gyógyul föl teljesen, akkor kálja kárna, akkor a tőke itt is elvész. Nem lenne igaz az, hogy különbséget lehet tenni a meghalt, aközött az eset között, amikor meghal, meg aközött, amikor csak sebet ejt rajta az ökör. Hogy amikor meghal, akkor elvész a tőke, amikor meg sebet ejtett rajta, akkor nem vész el a tőke. Mert hogyha a sebet ejtett rajta esete az olyan, hogy nem gyógyul föl soha teljesen, akkor ott is elvész a tőke. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan eset, amikor nem vész el a tőke, vagyis teljesen fel fog gyógyulni. Akkor viszont milyen kártérítés van? Csak a bája szerint lehet kártérítés, aki azt mondja, hogy azt az időszakot is figyelme kell vennem, amíg felgyógyult. Rava szerint viszont ezt az időszakot nem kell néznem, akkor milyen kártérítésről beszélünk? Velejéhid, amit elői kále kárnak, igen, és én gauel, jadavit, szamszav, szaif, alákszor. Hogy fordulhat elő egy olyan öklelés, ahol nem hal meg az illető, csak sebet ejt rajta az ökör, és nem vész el a tőke? Egy olyan esetben, ahol sebet ejt rajta, de végül úgy fog felgyógyulni, hogy a munkapiaci értéke nem sérül, akkor ha nincs a lábájda, már nőszönlő is sebez, de a sápi. Rabbi, aki azt mondja, hogy nem csak azt nézem, hogy a végén mi lesz a piaci értéke, hanem azt is nézem, hogy közben, amíg felgyógyult, közben csökkent a piaci értéke, és azt ki kell fizetni neki, akkor értem, hogy erről beszélt a Brájta, vagy erről beszélt az a bizonyos eset, hogy azt nézem, hogy melyik nap öklelte, és azt szerint fizetjük azt ki neki, hogy ha a szabad napján öklelte, vagy a szolga napján öklelte. Ellen Raveda Ammár, én a Iszlán a Siftesbe halljaim, háj sajhú, én most ezek. De Rave szerint, aki szerint azt nézem, hogy mi van a végén, akkor itt a végén ugye föl fog gyógyulni. Ha a végén fölgyógyul, akkor nem csökken a piaci értéke. Ha nem csökken a piaci értéke, akkor nem kell fizessen semmit. Ha nem kell fizessen semmit, akkor miért beszéltünk mégis úgy róla, mint akinek kell fizetni valamit? Ibai szémek sékau adom, ibai szém a mémre ú, mémre le Rave le iszvirele. Két válasz is lehet erre a kérdést. Az egyik válasz az, hogy arról beszélt Rave, amikor nem egy ökörök lelte föl, és eltett rajta sebet, hanem arról, amikor egy ember tett benne kárt. Ha egy ember tesz benne kárt, akkor nem csak a nezek, nem csak a kártérítés van az öt kategóriából, hanem a másik négy is. Tehát akkor mégis lehetséges, ha teljesen felgyógyul, akkor is lehetséges, hogy lesz fizetési kötelezettség, a fájdalomdíj, a szégyendíj, a gyógyításdíj, stb. Stb. A másik lehetséges magyarázat, hogy ez maga hogy az ökörnél csak nezek van, csak az értékcsökkenésből származó kártérítés van, és nem a másik négy, az nem egy igazi halaká, az nem egy brájta, hanem csak egy mémra, csak egy mondás, és Rave ezt a mémrát, ezt a mondást, ezt nem veszi annyira a figyelembe. Oké. Okay. Innentől már szaladni fogunk szinte a következő kérdések kapcsán. Továbbra is az a kérdés, ha van egy szolgánk, aki egy felemás állapotban van, de nem olyan értelemben, hogy félig szolga, félig szabad ember, hanem egy másik felemás állapot. Milyen másik felemás állapot lehet? Az, hogy tulajdonjogi értelemben már szabad, de rituális értelemben nem. Ugye tegnap volt erről szó. Mondjuk valaki lemond a tulajdonjogáról a szolgájának, de még nem adott neki felszabadító levelet. Azt mondtuk, hogy a szolga státusz az két dolog. Egyrészt tulajdonjogi kérdés, hogy a munkájához való, a munkájából származó jövedelem az kié, ugye az az uráé, amíg nincs felszabadítva. A másik, hogy rituális értelme, mi a státusza? Most egy kánaánita szolga, vagy egy szabad zsidó ember? Előállt egy olyan helyzet, hogy valaki már félig fel van szabadítva, mert mondjuk az ura lemondott erről a tulajdonjogról, de még nem adott neki felszabadító levelet, és ezért rituális értelemben még nem lett szabad zsidó ember. Ilyenkor, hogyha mondjuk fölökleli egy ökör, akkor ott mi a státusza? Ez egy szolga még, aki miatt pénzbírságot kell fizetni, vagy már egy szabad ember, akinek az örökösei kapnak egy kártérítést. Ibai lejú, miukov get sikru, jés léknász, olyan in léknász. Akkor most van pénzbírság, vagy nem, egy ilyen esetben? Kesszer slajsim skalnyitél a dajnum, amarach van váj, láva dajnhu, oly dilma kivende huszor get sikru, a dajnkor in bej. A Tóra azt mondja, hogy 30, ha felöklel egy ökör, egy öklelős ökör, egy szolgát, és az meghal, akkor 30 sékel pénzbírságot kell fizetni az urának. Ennek az illetőnek meg már nincs ura, mert már lemondott róla. Vagy mindaddig, amíg ugyan lemondott róla, de nem adott neki felszabadító levelet, még mindig urának nevezzük. Ez a kérdés. Tas má, hej, misz, misz, hecce, vej, hecce, vej, hej, nős, hej, hecik, nász, lej, rába, hecik, kajf, lej, hajsra, máj, lávke, misz, nák, rajna. Azt mondja a Talmud, oké, van egy brájtánk, amit az előbb is idéztünk. Hogyha valaki félig szolga, félig szabad ember, és felökleli egy ökör, akkor a felében egy fél kártérítést kell adni az urának, és egy fél nem kártérítést, egy fél pénzbírságot kell adni az urának, és egy fél kártérítést a örököseinek. My love. De misnak rajna? Most miről van szó? Egy félig felszabadított szolgáról. Mi volt Bét Hillel végső véleménye, végül elfogadta Bét Sámály áspontját, hogy egy ilyet föl kell szabadítani. Tehát akkor miről beszélünk? Teljesen föl kell szabadítani. Akkor miről beszélünk? Valakiről tulajdonképpen, aki már tulajdoni értelemben nem szolgál, de még nem kapott egy felszabadító levelet. És mégis mit mondunk? Hogy van knász? Van pénzbírság, tehát akkor megvan a válasz a kérdésre. Valaki, aki már nem szolga tulajdonjogi értelemben, de szolga rituális értelemben, van pénzbírság. Azt mondtam, hogy lajk, misnari sajna, nem, itt nem erről van szó. Itt még abban az állapotban lett ez a rájta mondva, amikor még mit Hillel azon az állásponton volt, hogy nem kell felszabadítani a szolgát, hanem lehet egy ilyen felemás állapotban tartani. Tehát akkor a félig felszabadott szolga esete az nem egy olyan eset, mint amikor a szolga tulajdonjogi értelemben már nem szolga, de még van de még nincs, nem kapta meg a felszólító levelét. Oké, megyünk tovább. Van egy szabály, amit a Tóra mond, hogyha valaki a szolgáját bántalmazta, akkor például kiütötte a fogát, kiütötte a szemét, akkor felszabadul. Most itt nem teljesen világos, de abból indulunk ki, hogy a felszabadulás azt jelenti, hogy automatikusan felszabadul. Nem, van egy másik fel, mert azt mondja, hogy nem, hogy föl kell szabadítani, tehát kell neki adni egy felszabadító levelet. Most, hogyha azt mondom, hogy föl kell szabadítani, akkor ez tipikusan az az eset, amikor valaki már szabad, de még nem kapott felszabadító levelet. Oké? Mint amiről mi is beszéltünk. Mert ukov gejt sikhur. Tasmá, hippi lesz, sína, iszim, eszéni, iszim, sína, iszint, mely inő. Ugye a Brájta azt mondja, valakinek kiütötték a fogát, vagy a szemét szolgának, akkor a szolga felszabadul, és a kártérítést az ura ki kell, hogy neki fizesse. Mi a Mártonyé is, lék nászok nászta rábe, ásta, hevlébe, jafrina, jahavilé, rábe, hevlébe, rábe, gufé, jahavilé, didé. Mit látok ebből? Hogy nincs pénzbírság az ura felé egy olyan esetben, amikor már felszabadul, csak még nem kapott felszabadító levelet, mert ha lenne, akkor magyarul, ebben az esetben is, ha azt látom, hogy az ura neki fizet kártérítést, akkor pláne, hogyha annak ellenére, hogy még nem kapott felszabadító levelet, tehát miről beszélünk? Az ura kiütötte a szemét. És mit mondott a Brájta? Hogy kell, hogy majd adjon neki felszabadító levelet, de mégis már most neki adja a kártérítést. Akkor ebből mit látok? Hogy ő már nem számít szolgának ilyen értelemben. És ebből látom azt is, hogyha lenne egy eset, amikor, egy másik eset, amikor valaki már tulajdonjogi értelemben nem szolga, de még nem kapott felszabadító levelet, akkor ott is már az ura nem kapcsolódik hozzá úgy, hogy ő kapjon egy pénzbírságot, ami a szolgának járna. Azt mondtam, hogy Dilma, kimándom én egy szarik. Azt mondtam, hogy nem feltétlenül. Milyen, mert itt lehet, hogy azon az álláspontunkban vagyunk, hogyha valaki küldi a szolgának a szemét, vagy a fogát, akkor az nem egyszerűen tulajdonjogi értelemben szabadul föl, de még kell adni neki egy felszabadító levelet, hanem teljesen felszabadul, és nem is kell neki adni felszabadító levelet. De tánja, ahogy tanultuk. Be kulla neve gyöjtszibam le hejlis szarik egy csihra, ami rábe dibre vismol. Ugye van 24 féle olyan bántalmazás, aminél a szolgát föl kell szabadítani. Nem csak az, amit a Tóra mond, hogy a szeme, vagy a foga, hanem van összesen 24, amit a rabbik felsoroltak, hogyha olyan testi bántalmazást érte a szolgát, akkor automatikusan a szolgá föl kell, hogy szabadítsa. Kérdés az, hogy kell-e ilyenkor adni felszabadító levelet, vagy automatikusan felszabadul. Az első véleményre is ma a véleménye az, hogy kell adni felszabadító levelet. Rabbi Meir, mert én ötször, ha miért szerint nem kell adni. Rabbi Lazar, mert szarik, ha azért szerint kell adni. Rabbi Tárfa, mert én ötször, ha Tárfa szerint nem kell adni. Rabbi Akiva, szarik. Rabbi Akiva szerint kell adni. Ha látjuk, hogy van, aki így mondja, van, aki úgy mondja. A machrin lifnei chachamim, oimnim, divre Rabbi Tárfa, besém ve'ayin, holve tojez ichszavajam, divre Rabbi Akiva, besáj, varim, oimnim, tász chachamim. Végül, akik eldöntötték, hogy akkor melyik véleményt kövessük, ők azt mondták, hogy ha arról a két esetről van szó, ami konkrétan a Tórában van benne, a szeme vagy a foga, az tekintve, hogy a Tórában van benne sokkal erősebb, akkor ott nem kell adni. Ott kövessük Rabbi Tárfon véleményét, aki azt mondja, hogy nem kell adni felszabadító levelet. Ha az összes többi esetről van szó, amit csak a rabbik írtak elő, mint büntetés, akkor kell adni. Zárójel, knász, hajk rajdan is innan. Viszont rabbik írták elő, ezt a Tóra szövegéből vezetik le, az összes többit is, csak nincs a Tórában konkrétan benne. Azt mondtam, hogy jogos, ele éma hajlum midraska hamimu. Úgy kell érteni, hogy ha az a két eset, ami a Tórában konkrétan benne van, az tényleg nagyon erős, ott nem is kell adni felszólító lehet. Ha az összes többi eset, amit csak midraska hamim, amit a bölcsek csak kitanultak, kikövetkeztettek a szövegből, Ott nem kell, ott kell adni felszólító levele. Oké, utolsó kérdés. Ibaja lejú, mi ukövgej csikról, öjjhömetrom a helyén öjjhet. Valakinek van egy szolgája, akinek lemondott a tulajdonjogáról, de még nem adott neki felszólító levelet, és a szolga ura az kohén. Mindaddig, amíg a kohénnak a szolgája a szolga, addig ehet a trumából csak úgy, mint a kohén. Ha most egy olyan szolgája van, aki úgy félig már felszabadított, mert lemondott róla, de még nem adott neki felszólító levelet, akkor ehet a trumából, vagy sem? Kinyen kászpa, mert a mondvány láv, kinyen kászpa. Jó, hogy délom, hogy kimondom, 21, sikor, kár, köszönöm, ugye a Tóra mit mond? Hogy a kohénnak a családja ehet a trumából, meg ehet minden tulajdona, szolga is a tulajdona, de ő már nem a tulajdona, mert lemondott a tulajdonjogára, akkor már nem ehet, vagy mindaddig, amíg nem adott neki felszólító levelet, úgy tekintő rá, mint a tulajdona lenne. Mi a válasz? Tas, máda, mert a sársökő, jenes, én szarra vládom, lávsív, hasza, élő, éjjel, mert trumár, élő, éjjel, mert trumár, oké, halak, elhoda, lakajrén, így dílut, a lévet, sákénzelze. Van egy eset, amit már tanultunk, azt hiszem, hogy van a traktátusban, nagyon ezoterikus, nagyon ezoterikus eset. Született két gyerek a családban. Az házasszonyának gyereke, meg az egyik szolgáló lánynak a gyereke. És véletlenül a szülőosztályon összekeveredtek, és nem tudjuk, ki a szolga, ki a szabad gyerek. És ráadásul kohanita a családfő. Mit mond, mit lehet ilyenkor csinálni? Most ehetnek a trumából, mind a ketten ehetnek. Az egyik ehet azért, mert szabad ember, a másik ehet, mert egy szolgája egy kohénnak. De nem tudjuk, melyik melyik. Mi ennek a jelentősége? Hogy korábban tanultuk, hogy egy szolga ugyan ehet a trumából, de csak akkor vehet a trumából, hogy ott van mellette az ura. Nehogy később azt gondolják, hogy ő egy, nem egy szolga, hanem egy kohanita, és azért evett a trumából. Ebben az esetben mi van? A két fiú, vagy a két gyerek, később ehet a trumából, de csak úgy, hogyha egymás mellett vannak, amikor elvesznek a szérűben a trumából, mert akkor így tudjuk, mind a ketten, ha ő a szolga, akkor azért van mellette, mert ő az ura, és ő van mellette. Ha ő a szolga, akkor azért van mellette, mert ő az ura, és azért van mellette. A végén mit kell csinálni, amikor nagykorúakká válnak, adnak egymásnak egy felszabadító levelet. És azt mondják, ha én vagyok az ura, az urad, akkor én felszabadítalak, ha te vagy az uram, akkor szabadíts föl. Most, ha hihásta. Most mit látok ebből? Hogy itt is ugye miről van szó, hogy tulajdonképpen egy félig felszabadított szolgáról van szó, aki csak még nem kapott felszabadító levelet. És mégis mit csinálunk ilyenkor? Ehet a trumából. Tehát akkor a kérdésedre a válasz, hogy egy félig felszabadított szolga, akinek a tulajdonjogáról már nem mondtak, de még nem kapott felszabadító levelet, ehet a trumából. A válasz az, hogy igen. Azt mondtam, hogy nem. Ochiást, a hasz, mi a baj, hogy mi a baj, kinyen kászpaj, kaninnömbé. Ha láv, kinyen kászpaj, azt mondja, nem, ez nem ugyanaz. Itt nem arról van szó, hogy félig föl van szabadítva, csak még nem kapott felszólító levelet, hanem az egyik szolga, a másik szabad, csak nem tudom, melyik, melyik. Ha ide jönne most Illés próféta, és rámutatna, ő a szolga, és ő a szabad ember, akkor tudnánk, hogy ő a szolga, és ő a szabad ember. A mi esetünkben, amiről mi kérdeztünk, az nem ez volt, hanem az, hogy az egyik, nem, bocsánat, mi esetünkben, amit mi kérdeztünk, az nem ez volt, hanem az volt, hogy egy olyan szolgáról van szó, aki a felszabadítás folyamatában van. Még nem kapott felszólító levelet, de már tulajdonjogi értelemben lemondtak róla. Tehát akkor továbbra is ez a kérdés nem kapott választ. Kedves barátaim, egy 23 órás szünetet fogunk most tartani, de ne aggódjatok. Pontosan 23 óra múlva fogjuk folytatni további kérdésekkel az olyan félig felszabadított szolgákról, mint akikről eddig is szó volt. Köszönöm szépen a viszontlátásra, viszonthallásra a legeslegjobbakat.